Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 4 hónap után valamennyivel tisztábban látjuk már a kormányváltás eseményeit. Egyértelműen körvonalazódik a román, de a romániai magyar véleményformálók körében is, hogy az államfő volt az egyik kiváltó oka annak, hogy az RMDSZ-t kitették a kormányból. Ez a kérdés ilyen szinten már nem is kérdés, az azonban az, hogy milyen az RMDSZ viszonya a korábbi koalíciós partnerekkel. Túltette magát a szövetség a kormányból való kizáráson? Mikor és mennyit beszél Kelemen Hunor a nagyobbik kormánypártok elnökeivel? Hát Klaus Johannis államfővel. Konstruktív ellenzékben hogyan lehet a 7%-hoz hozzárendelni 43-at? Előbbi a kompromisszumkötésre elég. Az első 1997-es kormányra lépés óta változott-e az RMDSZ kompromisszumkészsége? Hogyan kell szemlélnünk Klaus Johannis államfő történelminek is nevezhető budapesti látogatását? Milyen lesz a szuperválasztási év? Hogyan lehet érzékenyíteni a választókat? Mert mindenki változott. A politikában kiment az úgynevezett rendszerváltó nemzedék, a választók soraiban pedig megjelentek azok, akik az államszocializmus sötét évtizedeit csak a szülők elbeszéléseiből ismerik. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Kelemen Hunor RMDSZ elnököt köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Elnök úr, azt olvasom a hétfői RMDSZ tájékoztatóba, idézem, az RMDSZ minden eszközzel a magyar kisebbség jogait védi és gyarapítja, ma megakadályoztuk a szenátusban a nyelvi jogaink csordítását. Arról van szó, hogy a felsőház megszavazta, hogy nem törölhetik el a magyar feliratokat a szobrokról és a műemlékekről. Mi ennek a története? Mert a sürgősségi kormányrendelet még érvényben van, és ennek a módosításával a végső döntést a képviselőháznak kell meghozni. Idén tavasszal az államelnök kihirdette a törvényt, de ahogy az RMDSZ kikerült a kormányból, már is jött a sürgősségi kormányrendelet.
A története ennek az, hogy elfogadtak egy sürgősségi kormányrendeletet, ami a műemlékekkel kapcsolatos feliratozást, illetve ennek a szabályozását újra gondolja. Most nyilván ez egy egyedi eset, nem föltétlenül gondolom azt, hogy ez az első, és biztos, hogy nem az utolsó, ilyen még volt, ilyen még lesz, és nekünk a sürgősségi kormányrendelethez azokat a módosítókat kellett letenni, amelyek ezt a kulturális kormányzat által elképzelt megoldást visszavezetik abba az állapotba, ami korábban volt, ugyanis korábban is mi javasoltuk, hogy a műemlékek feliratozása az több nyelvű legyen. Egyrészt a műemléken legyen ott az a felirat, amely kultúrához kapcsolódik, de legyen rajta olyan felirat is, amit értenek azok is, akik esetleg külföldről jönnek ide, angolul, németül is legyen feliratozva. Ilyenekkel folyamatosan találkozunk, és a parlamentben pedig, amikor nem vagyunk a kormányban, ott akkor a parlamenten keresztül próbáljuk ezeket korrigálni. Akkor, amikor a kormányban vagyunk, egyszerűbb a történet, mert nem engedjük át a kormányon azt a változatot, ami előnytelen a kisebbségi anyanyelv használat tekintetében, de előfordul. Akkor meg hát a parlamentben kell korrigálni. Nekünk meg az a feladatunk, hogy parlamenti eszközökkel, politikai eszközökkel, a politikai tárgyalásokon teremtsünk olyan helyzetet, hogy a megszerzett jogok ne csorbuljanak, konzerváljuk legalább azt, amit megszereztünk. Abból nem kevés van az oktatástól, a kultúráig, azért, hogy ilyen átfogóan fogalmazzak, és ezért mindig a 6,5-7% mellé oda kell varázsolni 43-at. Igazából a mi munkánknak, ha van, mondják, hogy a politika a tárgyalások művészete, ha van valamennyi igazság ebben a kijelentésben, akkor a mi munkánkban az a művészet, hogy a 7% mellé politikai értelemben művészet, mindig oda kell varázsolni 43-at.
Hogy lehet ezt? Hogy lehet
ezt? 33 esztendeje csináljuk erre. Most nincsen egy olyan recept, amit én ide le tudok írni erre a papírra, és akkor föltesszük a netre, és akkor minden politikus ezt elolvassa, és utána elkészíti belőle a vacsorát. Ez változik. Ez szinte, mondhatnám azt is, hogy napról napra, hétről hétre, ciklusról ciklusra változik. Alapvetően neked fenn kell tartanod a beszélő viszonyt azokkal a demokratikus pártokkal, akikről, amelyekről úgy gondolod, és politikusokkal, akikről úgy gondolod, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos kérdésekben meg akarsz és meg tudsz egyezni. Mindegy, hogy ők éppen hol ülnek a parlamenti ülésrendtől függetlenül, lehetnek éppen a kormánykoalíció tagjai, vagy lehetnek ellenzékben. Mert akkor is fenntartottuk ezt a viszonyt a szocialistákkal, amikor ellenzékben voltak, a liberálisokkal, akkor, amikor ellenzékben voltak, amikor kormányon vannak, akkor is fenn kell tartani velük ezt a viszonyt, mint ahogy most az USZ-ével is nekünk van egy tisztességes, korrekt viszonyunk a parlamenti munkában, és ez látszik, hisz nem tagadjuk, nem rejtjük el, így lehet. Aztán utána, hogy melyik kérdésben, mikor, kivel, hogyan egyeztetsz, ez egy másik történet. De ha minden ajtót becsuksz, hogyha minden ablakot szorosra zársz, akkor lehet, hogy egy pillanatig kényelmesen érzed magad egyedül a szobában, de a következő pillanatban már tehetetlenné válsz. Tehát nyitva kell hagyni a kapukat, beszélni kell, nem kell mindig mindenben egyetérteni, nem is lehetséges. De fenn kell tartani a párbeszédnek az intézményes változatait.
Hogy kell elképzelnünk ezt a nyitva hagyott ajtókat, vagy hogy kell elképzelnünk a párbeszédet? Kelemen Humor hetente beszél Árcsel Csolákúval, Nikolai Csukorral?
Hát az igazság az, hogy 4 hónap telt el, amióta mi a kormányból kikerültünk. Én azóta rendszeresen beszélgetek velük. Nem értünk mindenben egyet, a miniszterelnökkel is, de Csukával is, múlt héten is hosszasan beszélgettünk, a Katalin Drulával is, én rendszeresen szoktam beszélni telefonon vagy személyesen, és én azt gondolom, hogy ez így a legtermészetesebb. A héten is a parlamentbe összefutottunk, nem sokat, de 2-3 percet beszélgettünk hétfőn, és valószínűleg ez a továbbiakban is így lesz.
Klánc Jóhannis államfő?
Nem beszéltem vele most már időtlen idők óta, nem tudnék ennél többet mondani. Az nem tekinthető beszélgetésnek, vagy legalábbis én nem tekintem annak, amikor júniusban Kotrocsányban a kormányalakítás előtti napon volt az a konzultáció, ami ugye 7,5 percet tartott, többnyire én beszéltem, ő nem. Tehát ezt nem tekintem beszélgetésnek, én valamikor a tavaly beszéltem utoljára vele.
Ezeken a beszélgetéseken érződik az, hogy az RMDSZ kikerült a kormányból? Az RMDSZ érezteti ezt, hogy hát ti csúnyán elbántatok velünk?
Hogy ne, ezt elmondjuk mindig. Én elmondom mindig, hogy viccesebben vagy kevésbé viccesen, attól függ, hogy miről van szó. De hát a memóriát azt úgy lehet életbe tartani, hogyha időnként az ember frissíti. Én is az ő emlékezetüket fölfrissítem, hogy tudják, hogy mi nem felejtettük el. Az egy másik dolog, hogy nem duzzogunk, nem ülünk be a sarokba, vagy nem húzzuk magunkra a duzzogó szobának az ajtaját, mert a politikában azzal sokra nem mész. De nem felejtettük el, nagyon nem tisztességesen jártak el velünk, vagy tisztességtelenül, hogyha még erősebben akarok fogalmazni, és ezt ők is tudják. A minap mondta el nekem az egyik kollégám, most mindegy, hogy kiről van szó, hogy milyen igazad volt, amikor azt mondtad, hogy a 3 lábú szék az stabilabb, mint a 2 lábú. Hát mondom, ehhez nem kell rakétatudomány, ehhez csak rá kell ülni egy 2 lábú székre, utána meg egy 3 lábúra. Hogy hát igazad volt. Hát mondom, tudom, hogy igazad volt.
Beszéltünk itt az imént arról, hogy hozzá kell tenni a 7%-hoz a 43%-ot. Ez a 7%, ez a kompromisszum kötésre elég. 1997-ben, amikor először kormányra ment az RMDSZ, majd 2000, 2004, 2009, 2012, 2020. Az elmúlt 12 évben változott az RMDSZ-nek a kompromisszum készsége?
Én azt gondolom, hogy az RMDSZ az első pillanattól tisztában volt azzal, 89 után, hogy olyan kérdésekben, amely a nemzeti identitásunkhoz kapcsolódnak, olyan kérdésekben, amelyek a kisebbségi jogokra vonatkoznak, a többség nélkül nem tudsz döntést hozni. Ez egy matematika, ha ennél tovább mennénk, akkor nyilván a politikai részét is látni kell, de alapvetően ez egy matematikai tény. Tehát nélkülük nem tudsz döntést hozni. Ezért a kompromisszumok mindig meg kell kerest, mindig valahol kell találkozzon a két álláspont. Hol az egyikhez, hol a másikhoz közelebb, ha nem lehet pontosan félúton. Ezért nekünk is, nekik is kellett kompromisszumokat kötni, és ez ugye 90-es évek közepétől kezdődik, gyakorlatilag 94-95-től lehet ezekről a kompromisszumokról, értelmes kompromisszumokról beszélni, mert az első 4-5-6 év az egymásnak feszülés időszaka volt, a teljes egymásnak feszülés időszaka volt, a memorandumírások időszaka, a különböző európai meg nemzetközi intézményekben a panaszoknak az időszaka, és utána kezdődik az együttműködés, és mindig voltak olyan helyzetek, amikor kompromisszumot tudtunk kötni, és kompromisszumot kötöttünk, és ezután is így lesz. Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy nem változott az RMDSZ kompromisszumhoz való, kompromisszum kötéshez való viszonyulása. Egy valami változott, hogy a román pártok teljesen kicserélődtek azóta. Olyan pártok, amelyekkel a 90-es évek végén kompromisszumot kötöttünk, már nem léteznek, nincsenek. Vannak azoknak is utódpártjaik, vagy egyesek teljesen megszűntek. Parasztpárt például ma már a belpolitikában nem létezik. A korábbi szociáldemokrata párt nem létezik, átalakult, egybeolvadt, ugye ebből lett a mostani szociáldemokrata párt. Az a liberális párt ma már sehol nincs, ugye abba beolvadt a PDL, az akkori demokrata párt ma már nem létezik, abból lett később a liberális demokrata párt, ma a liberálisokkal együtt alkotják a nemzeti liberális pártot, és itt vagyunk mi, akik 33 éve, ha szabad ilyet mondani, ugyanazt képviseljük, következetesek vagyunk, kiszámíthatóak vagyunk, nincsen semmiféle mágia a mi politikai programunkban, hisz nem mondunk mást ma, mint amit mondtunk ezelőtt 10-15-20-30 évvel, és én azt gondolom, hogy ez megint csak egy biztos pont, ha szabad ilyet mondani a román belpolitikában. Viszont kicserélődtek a román pártok, kicserélődtek nem csak a pártok, a politikusok is, időnként azzal szembesülünk, hogy az ABC-t előről kell tanulni. Hisz jönnek olyan politikusok, jön egy olyan nemzedék, amelynek nincsen tudása arról, ami a 90-es években volt, már arról sincsen tudása, mert nem volt a politikában. Óvodába járt, vagy iskolába járt, nem érdekelte ez. Akkor, amikor ő a politikába szocializálódott, már az Európai Unióban voltunk, ugye 2007-2008-2009 körül, ők a parlamentben 2012-ben, 16-ban, 20-ba kerültek be. És akkor az ABC-t közösen újra tanuljuk. Ez fárasztó, kétség ilyen kívül fárasztó munka, fárasztó sport, de ahogy egy kedves barátom szokta mondani, ilyen a popszakma.
Nehezebb lett a popszakma az elmúlt időszakban,
vagy más a popszakmában
más a kompromisszum kötés?
Nem azt mondom, hogy nehezebb, más lett. Ugyanis 90-es évek második felétől egészen az Európai Uniós csatlakozásig volt egyfajta pálya. Egy fontos pálya volt a kisebbségi jogok érvényesítésében. Más volt a figyelme akkor a nemzetközi politikának, az európai intézményeknek, az Észak-Atlanti Szövetséghez való csatlakozás kritériumait teljesíteni kellett. Az Amerikai Egyesült Államok sokkal inkább figyelt erre a régióra a nemzeti kisebbségi jogok tekintetében is, és ezt látni kell, sokat változtak ők is azóta természetesen, és akkor azok a kérdések, azok a problémák voltak az első rangok, iskolákat alapítani, oktatási törvényt létrehozni, a nem létező intézményeket újraéleszteni, az elrabolt vagyonokból visszaszerezni valamennyit, közbirtokosságok, 800 ezer vagy több mint 800 ezer hektár erdő, egyházaknak, ingatlanok, 50-54-55%-on tartunk, az elkobzott ingatlanoknak a visszaszolgáltatásával, tehát még lenne, amit tenni, és lesz, amit tenni a következő időszakban, akkor azok voltak a fontos dolgok. Ma már bizonyos értelemben mások a prioritások, de továbbra is a közösség szolgálata és a kisebbségi nemzeti etnikai közösségnek a szolgálata marad a középpontba, de hát a mi társadalmunkban is fölnőtt egy új nemzedék, egy olyan nemzedék, amelynek a viszonyítási alapja a jelenhez és a holnaphoz, az a tegnap előtti nap, nem a 33 évvel ezelőtti vagy 34 évvel ezelőtti kommunista diktatúra. Arról keveset tud, vagy szinte semmit. Hogyha a mai 20-asokat megkérdezzük, vagy a mai korai 30-asokat, nem keveset tudnak arról, hogy mi volt 89 előtt, honnan indultunk, és honnan jutottunk el idáig. Viszont a következő 15-20-30 évet ők fogják meghatározni. Ilyen szempontból nyilván, hogy változtak a dolgok. Ma hiába tűzné ki valaki programszerűen az, hogy még alapít 30 iskolát, mert nem kell már, nincs akinek 30 iskolát alapítani. Viszont a szolványkollégiumi hálózatot még ki kell egészíteni, illetve a demográfiai számokat figyelve kell tudni, hogy mikor, melyik régióban mire számíthatunk a beiskolázási számoknál. Ma hiába mondaná azt valaki, hogy na akkor még a közigazgatásban nyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseket lássuk, ott a küszöböt kell lennébb vinni, de a meglévő törvényt legalább alkalmazni kellene az önkormányzatokban, több helyen, Erdélyben. És ott az már a mi dolgunk, az már nem a törvény megvan hozzá, nem a többség dolga. Szóval ilyen értelemben nyilván változtak a dolgok, abban az értelemben nem, hogy a mi politikának a középpontjában az erdélyi magyarok vannak.
Nehéz konstruktív ellenzékben az erdélyi magyarok problémáit a középpontba állítani?
Kormányon könnyebb. Ellenzékben nehezebb, mert nem férsz hozzá a kormányzati intézményeken, eszközökön keresztül egy csomó olyan döntéshez, amit a kormány hoz meg, kormányhatározatok, miniszteri rendeletek és a törvénytervezetek. A törvénytervezetek aztán bekerülnek a parlamentbe, vagy a sürgősségi kormányrendeletek, de például ezeknek a végrehajtása kormányhatározatokkal történik. Azokat nem látjuk, azokat csak olvassuk mi is a hivatalos közlönybe. Tehát mindig igaz az az állítás, hogy kormányon könnyebb és egyszerűbb, vagy hatékonyabb, vagy eredményesebb a közösségnek a képviselete, mint ellenzékben. Aztán azon kívül, hogy az ellenzékben mit, hogyan csinál az ember, az egy teljesen más történet, mert az RMDSZ soha nem tud úgy viselkedni, és nem is viselkedhet úgy az ellenzékben, mint egy román párt. Ennek egyszerű magyarázata van, ha egyebet nem is keresnénk, egyszerű magyarázata van, az, hogy a román pártok ellenzékben növekedni tudnak. Elkezdi 10%-on mondjuk, és eljut 20-ra, vagy 30-ra, vagy 40-re, vagy ha nagyon ügyes, akkor többséget szerez a következő választáson. Ez a cél, ezért bírálja a kormányt. Az RMDSZ szinte mindegy, hogy mit csinál az ellenzékbe, némán ül, vagy minden nap reggeltől estig durván bírálja a kormányt, és minden elégedetlen, akkor is 6,5%-a lesz. Nem lesz belőle 30, mert az etnikai választóvonal bennünket ide beszorít, idézőjelbe. Hogyha azt nézem, hogy nekünk az a nagy feladat, hogy a választásokon résztvevő magyar embereknek a 85-86%-át magunk mellett tudtuk tartani, és nagyon aláhúzom, hogy a választásokon résztvevő magyar embereknek a 85-86%-át magunk mellett tudtuk tartani, akkor ez nem fele plusz egy, nem kétharmad, hanem 86%. És nyilván nekünk mindig annyit legalább kell tudnunk mozgósítani, mint a román társadalom, mert másképpen szétválik, az olló szétnyílik. Tehát ez az igazi eredmény és teljesítmény nálunk, nem az, hogy a 6,5%-ból csináljunk majd 18-at. Ez nem fog összejönni a közeljövőben.
Konstruktív ellenzékből a kormánynak a ténykedését hogyan értékeljünk?
Mivel 4 hónappal ezelőtt még kormányon voltunk, ahogy szokták mondani, a halottnak nő a körme haja. Egyelőre még egy csomó olyasmivel foglalkozunk a parlamentben, ami akkor született, amikor mi kormányban voltunk, akkor egyetértettünk vele. Azért egészen abszurd lenne, hogy az, amin az én aláírásom van rajta miniszterelnök helyettesként, azzal ne értsek egyet, mint parlamenti képviselő. Tehát ezért van rengeteg olyan ügy, amit mi magunk is támogattunk, és támogatunk a parlamentben. Vannak olyan ügyek, amelyeket nem csak mi támogatunk, hanem mindenki támogat. Ha megnézzük a szavazatokat, a szavazatok nagyon nagy többségében, a végszavazásnál azt látjuk, hogy 80-90%-a a parlamentben ülő embereknek megszavazza azt a tervezetet. És vannak az olyan tervezetek, amelyekben már árnyaltabban látjuk, gondoljuk azt, ami történt, és ami most jön be a kormányból, annál pedig teljesen magunk alakítjuk, nincsen semmiféle előítélet, elkötelezettség egyik vagy másik irányba, amit mi gondolunk arról a tervezetről, azt szerint viselkedünk. A kormányban ma én azt gondolom, hogy túl sok a kapkodás. Hihetetlen sok improvizáció van, kevés átgondolt döntés születik. Ez egyrészt azért van, mert olyan problémákkal szembesül a kormány a költségvetési deficit miatt, a túlköltekezés miatt. illetve nyilván a konjunktúra, a nemzetközi kontextus sem segíti abban, hogy a máról holnapra meghozandó döntéseket átgondolja, improvizál, ott van a jövő év választási esztendő. Ezeket mi bíráljuk. Például nem lehet a fiszkális politikában azt a kalandot úgy, ahogy a kormány bevállalta a felelősségvállalásnál, bevállalni, mint ahogy ők megtették ezt, mi bíráltuk. Mert nem lehet, hogy a terhet rárakod a kisvállalkozásokra, a középvállalatokra, a kis- és középvállalkozásokra, meg háromszorozod azt az adót, amit be kell fizetniük. Nem lehet az, hogy egyik oldalon növeled, másik oldalon nem csökkented a terheket. Tehát a munkának a megadóztatása Romániában hihetetlenül magas, messze 40% fölött van. Az rendben van, hogy esetleg a forgalom után növeled az adót, de akkor a munkáról vegyél le terhet, a munkavállalóról vegyél le valamennyi terhet. Nem lehet az, hogy luxusadót azt a központi költségvetésbe akarod tenni. A luxusadó az az ingatlanokra és azokra a ingóságokra vonatkozik, amelyek egy bizonyos értéket meghaladnak. Na most az a helyi költségvetésbe kell, hogy megjelenjen. Nem lehet az, hogy az önkormányzatok fölé helyezel még egy intézményt, a pénzügyminisztériumban létrehozol még egy hivatalt, hogy vegzálja az önkormányzatokat. Ezekkel nem tudunk egyetérteni. De a szolidaritási adóval én magam természetesen egyet értek, hisz több mint egy évet mi javasoltuk azzal, hogy ne értenék egyet. Esetleg az a problémám, hogy a szolidaritási adó nem terjed ki mindenkire, akire ki kellene terjednie. Például ezekre a nem banki pénzintézményekre nem terjed ki, holott ő náluk is van pénz, ő náluk is van profit, ő náluk is van hatalmas forgalom, hisz ők adnak nagy kamatra olyan kölcsönöket, amelyek az emberektől megy hozzájuk, az adófizetőktől, a nagy kamatokból pedig nagy profitot halmoznak föl. Tehát a kormánynak ilyen szempontból a tevékenységét én inkább egy nagy improvizációnak tekintem, mert nem oldja meg a problémák lényegét, illetve hát a speciális nyugdíjaknál is megoldást nem hozott. Ugyanazt a helyzetet eredményezte az ő javaslata, ami ellenén folyamatosan, és az RMDS folyamatosan tiltakozott. Nem lehet az, hogy az igazságszolgáltatásba elmész 50 évesen nyugdíjba. Most annyi változott, hogy 2062-ig egy nemzedéknyi idő fogja a nyugdíjasztatási korhatárt megemelni az igazságszolgáltatásban, de akkor sem 65 éves korra, hanem csak 60-ra. Nem lehet az elfogadhatatlan, hogy a kontributivitás az mellékes az ő nyugdíjuk kiszámításánál, hanem olyan pluszot kapnak, ami egy külön kasztot eredményezett már az országban, és hogy egyes bíróknak, ügyészeknek a nyugdíja az eléri akár a 7-8-10 ezer eurót havonta. Nagyobb, mint amennyi a fizetése volt. Nem lehetséges az, hogy valaki fölveszi a külön nyugdíját, a speciális nyugdíját, úgy is, mint volt ügyész vagy bíró, úgy is, mint volt alkotmánybíró kétszer. Tehát ez egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a kormánynak nem volt sem víziója, sem bátorsága. És tudnám hosszan bírálni a döntéseit a kormánynak, meg is tesszük a parlamentbe, de akkor, amikor a régi általunk is aláírt kezdeményezett tervezetekről van szó, akkor természetesen azokat megszavazzuk.
Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke a Naprakész vendége. Beszéljünk a román-magyar viszonyról, román-magyar államközi viszonyról picit. Annak apropóján, hogy Klaus Johannis államfő 14 év után Budapestre látogatott, fogadta Budapesten nőt Novák Katalin magyar köztársasági elnök. Mennyit kell belelátnunk ebbe a találkozóba? Mekkora ennek a találkozónak a súlya? Mert hogy az tény, hogy az államfő, mármint a román államfőnek a testbeszéde, az valahogy azt sugallta, hogy olyan kénytelen, kelletlen ment oda, a kötelességét teljesítette. Ezt látom legalábbis én.
Most a testbeszéd mindig fontos, de hogyha a román államfőnek a testbeszédét nézzük az összes mindenféle nemzetközi találkozókon, a bilaterális vagy a multilaterális találkozókon, akkor nagyjából az az embernek a következtetése, hogy unja ott van, mert ott kell lennie, de nagyon nem látszik, hogy benne lenne a történetbe, és várja, hogy vége legyen. Tehát ez ilyen szempontból nem különbözik attól, amit mondjuk egy-egy EU-s csúcson a fotókból ki lehet olvasni, vagy egy-egy bilaterális találkozón, ami Bukarestben vagy valahol másik fővárosban történik. Most utoljára Buzescu volt hivatalos látogatáson Budapesten 14 évvel ezelőtt, most elment Klaus Johannis, de ennek volt előzménye, hisz ő meghívta Novák Katalint, és Novák Katalin elfogadta, és hivatalos látogatáson is volt Bukarestben, miután korábban többször természetesen már elnökként is ellátogatott Erdélyben, és akkor ő meghívta Klaus Johanniszt, és elfogadta az elnök. Én ezt fontosnak tartom, hogy ezen a szinten eljutottunk oda, hogy rövid idő alatt két hivatalos találkozóra sort kerül, bilaterálisra, mert ők egyébként még találkoztak különböző helyzetekben, de azok nem kétoldalú megbeszélések voltak, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy beindult. Beszélgetni kell. Ha beszélgetsz, akkor tudsz tisztázni dolgokat, vagy legalábbis a félreértéseket el tudod kerülni. Az álláspontodat közvetlenül tudod a másiknak elmondani, nem pedig közvetítőkön keresztül, és ez nagyon fontos. Az, hogy mi fog következni, nehéz megmondani, de elkezdődött egy párbeszéd, amit én nagyon támogattam és támogatok, mint hogy elkezdődött egy párbeszéd, igaz, hogy az egy informális találkozó volt azzal, hogy Csoláku meghívta Orbánt júliusban egy bukaresti látogatásra, és hogy Orbán minden további nélkül elfogadta a Csoláku meghívását. Ez megint egy fontos dolog. Beszélgetni kell. Ha beszélgetsz, abból általában a dolgok megoldása fele haladsz, nem pedig a dolgok szétfeszítése, a problémák szétfeszítése fele, hanem próbálod megoldani a problémákat. Folytatni kell, nyilván a következő elnök az majd hát, ha serényebb lesz, gyorsabb lesz és nyitottabb lesz. A román elnökre gondolok, mert Romániában elnökválasztások lesznek a jövő esztendőben, de ezt a találkozót én mindenféleképpen ilyen szempontból azt is mondhatnám, hogy mérföldkőnek tekintem, mert 14 év után kerül sor egy hivatalos látogatásra, és ebből 9 év a Johannis mandátuma. Tehát ő 9 év után megy először el Budapestre, illetve 8 év után először hívja meg a magyar államfőt, ami a tavaly volt. Ugye? Ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez egy fontos találkozó volt. A román-magyar kapcsolatoknak nyilván több más ága-boga van. Vannak a gazdasági kapcsolatok, azok szerintem kiválóan működnek, mert ott a gazdasági érdekek és a profit az, ami vezérli a gazdasági szereplőket. Én azt tartom hiányosságnak, hogy Magyarországon kevés romániai befektető van jelen, ezért a mérleg is eléggé el van billenve, a befektetések mérlege, illetve, hogy még mindig Románia keveset exportál Magyarországra, sokkal többet importál Magyarországról, így a külkereskedelmi mérleg is el van billenve. A szakminisztériumok szintjén egy másik szintje a kétoldalú kapcsolatoknak. Van néhány nagyon aktív szaktárca, közlekedés, energetika, ahol folyamatosan vannak bilaterális találkozók, és ezek nagyon pragmatikusan a közös érdekeket, a közös projekteket helyezik a találkozók középpontjába. És nyilván ott van az a szint, ami nem látszik, de mindenki érzi, minden nap érzi, az egyszerű emberek közötti kapcsolattartás. Ez is a román-magyar kapcsolatoknak a része, ahol már azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a bizalom, az együttműködés mindig bizalomról szól, mint a politikában. Mert ez a mindennapi tapasztalatokból ered. Akár egyszerű turisztikai utazások, turista programok keretében ide utaznak, oda utaznak. Hogyha valaki elmegy Kelet-Magyarországra, mondjuk Hajdúszoboszlótól Nyíregyházáig, akkor minden wellnessben ma már van kétnyelvű menü, és mindenhol románul beszélnek. Mert annyi román turista van, hogy a magyar vendéglátók rájöttek, hogy nekük is érdeke, hogy román nyelvű menüt is, meg eligazító, tájékoztató füzeteket készítsenek. Egyelőre Magyarországról sokkal kevesebb turista jön az országnak a nyugati részébe, Székelyföldre viszont már igen, de ők nyilván, amíg eljutnak Székelyföldre, sok helyen román emberekkel is találkoznak. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket így összességében kell látni, és nem szabad leragadni az államfői, miniszterelnöki, kormányzati kapcsolatoknál, de azok ma jobb állapotban vannak, mint ezelőtt 10 évvel, talán még annál is jobb állapotban vannak, mint ezelőtt 5-6 évvel, és ezen javítani kell, mert még messze vagyunk attól, hogy azt mondhatnánk, hogy kiaknáztuk a lehetőségeket itt a régióban csak, Európának ezen a perifériáján közös érdekek vannak. Olyan erős közös érdekek vannak, amelyek az együttműködésre tulajdonképpen, ha szabad így fogalmazom, a politikusokat rávezetik. Nem mondom, hogy rákényszerítik, mert nem kényszerről van szó, hanem rávezetik az együttműködésre. Energetikába, közlekedésbe, gazdaságban. Ugye itt fog átmenni már, most itt megy át az Európa közepe és Nyugat-Európa fele az árunak egy bizonyos része, ez csak növekedni fog, az energetikai szektorról nem is beszélve. Élelmiszer, mezőgazdaság, élelmiszeriparban hihetetlen nagy tartalékok vannak még. Úgyhogy én a következő éveket ebből a szempontból egészen optimistán látom.
Mennyire látja optimistán a következő évet, a 2024-es szuperválasztási évet? Vannak, akik azt mondják, az elemzők egy része azt állítja, hogy az európai parlamenti választásokon való szereplés, ugye az EP választások nyitják a szuperválasztási évet, a többi választásnak a fokmérője lesz. És hogyha ott gyengén szerepel az erdélyi magyar közösség, akkor az nagyon megpecsételi a többi választásoknak is a sorsát.
Hát ennek nem lehet ellentmondani. A nyitány az mindig fontos. Ha jól kezdesz, akkor jól is folytatod, jó eséllyel. Ezért mindenki számára ez nagy kihívás, a román pártok számára is, mert az euroszkepticizmus az nő, növekvőben van, és ha a trendet nézzük, akkor nem is fog megállni. A román társadalomban is, a magyar társadalomban is. És a trend pedig az, hogy növekszik évek óta. Amilyen döntéseket hoznak időnként az Európai Unió vezetői, és itt nem az Európai Unióval van a baj, ezt hangsúlyozni kell, az Európai Unióval nincsen semmiféle probléma. Az egy keret, az egy olyan politikai együttműködési keret, amelyet mindig tartalommal azok töltenek fel, akik vezetik a szerződések határai között. Persze arra szándék mindig van, hogy ilyen lopakodó módban a szerződéseket egy kicsit megerőszakoljuk, és több kompetenciát magunkhoz ragadjunk, gondolják a brüsszeli bürokraták, mint amit a szerződések megengednek. Tehát ez az euroszkepticizmus a rossz döntések miatt nyilván növekszik. Na most a szkeptikus embereket lehet mozgósítani a jó ügy irányába és érdekébe. Az nem igaz, hogy nem lehet innen mozgósítani. Mindenkinek ez egy nagy kihívás lesz, és mindenki ezt az éves választási esztendő, hosszú négy választási sorozatnak az előjátékaként, a bemelegítőként fogja nyilván működtetni. Egy éves kampányra készül az egész ország. Ilyet még nem csinált soha Románia. Mindenki egyformán van felkészülve. Nincsen olyan román politikai szereplő, vagy romániai politikai szereplő, aki kipróbálta volna az, hogy egy éven keresztül kampányoljon. Az RMDSZ is egy éves kampányra készül, az erdélyi magyarság is azt kell lássa, hogy itt egy éven keresztül a különböző fázisait ennek a kampánynak fogja tapasztalni, és mozgósítanunk kell nekünk is. Két hang is fontos, egy hang is fontos. Az 5% elérése nekünk azért fontos, mert az két Európa Parlamenti képviselőt jelent, és amióta ott vagyunk az Európa Parlamentben, azóta tudnak rólunk. Amíg nem voltunk ott, ott nem beszélt senki az őshonos kisebbségekről, mert a nyugat-európaiaknak megoldotta a sors, az élet az elmúlt évtizedekben a problémáit, megoldották ők maguk valamilyen formában, és addig, amíg mi nem mentünk oda, addig rólunk nem beszélt senki. És az, hogy lehetséges partnereket keresni Európában a kisebbségvédelemhez, ez már bebizonyított tény, nem mindenhol, és nem minden pillanatban. A bizottságban például nagyon nehéz partnereket találni. De ez nem egy olyas valami, ami a csoda tevéshez hasonlít, hogy ma nincs, holnap van. Ez egy hosszú folyamat kell, hogy legyen. Ha eddig volt hangunk, és be tudtuk bizonyítani, hogy tudjuk a mi ügyeinket ott képviselni, akkor ezt a hangot meg kell őrizni. Amikor nem vagy ott, rólad senki nem fog beszélni, mert mindenkinek a saját problémája a fontos. Nem a szomszéd, vagy a tőle nagyon távol élő embereknek, közösségeknek a problémája. Arra soha senki ne számítson, hogy helyettünk más ezt a munkát el fogja végezni, nem fogja elvégezni. Nem sértődhetsz meg az Európai Unióra, mert saját magadra nem sértődhetsz, mert mi is az Európai Unió részei vagyunk. Ugyanúgy, mint a többi európai polgár, akár honnan kezdjük, a portugál ember, a spanyol ember, a német ember, az osztrák ember, a magyar ember, a román ember, mind az Európa, saját magamra nincs miért megharagudjak. Azt kitűzhetem célul, hogy olyan változtatásokat eszközöljek, és az én szavam is ebbe döntő legyen, amely a következő időszakban jobb döntéseket és sokkal több figyelmet jelent minden egyes közösség számára. Igen, ilyen szempontból ez egy nagy kihívás.
Hogy érzi ön, nehezebb lesz érzékenyíteni az elkövetkezendő egy évben? Olyan szempontból kérdezem, hogy nehezebb lesz érzékenyíteni, mert míg a politikában kiment az úgynevezett rendszerváltó generáció, addig a választók körében, ahogy ön is említette, felnőtt egy olyan nemzedék, vagy megjelent az a nemzedék, amely a sötét, vészterhes, az államszocializmusnak az éveit csak a szülők elbeszéléseiből ismeri. Tehát teljesen más problémái vannak a mostani generációnak, annak, akit érzékenyíteni kell, mint annak, akit ezelőtt 33 évvel ezelőtt kell.
Ha jól válaszolsz, ha jó válaszokat adsz az ő problémáikra, akkor igen. Jó válaszokat kell adni.
Kívülről úgy tűnik, zárásként kérdezem ezt, hogy az elmúlt években az RMDSZ egyre inkább egy párthoz vált hasonlatossá, és fokozatosan felszámolódtak az ideológiai irányvonalak. Eltűnt a belső pluralizmus, ezt nem felróvom, tényként állapítom meg. Ez segítség lehet a már említett érzékenyítésben?
Szerintem nem számolódott föl, nem számolta senki föl, hisz a platformoknak teljes szabadságuk van, költségvetést is kapnak hozzá, rajtuk múlik, hogy milyen vitákat és milyen álláspontokat jelenítenek meg és szerveznek. Tehát ezt helyettük megint más nem fogja megszervezni. Ott van mindegyik platform, és annyira aktívak ők, amennyire a platformokat vezető emberek aktívak. Azt ne várja el senki, hogy most egyik vagy másik platformnak a munkáját átvegye valaki, az RMDSZ vezetősége. Tehát ezt a szabadságot nem csak, hogy megkapták évekkel ezelőtt, ezt minden egyes esztendőben, úgyhogy költségvetést rendelünk hozzá, meg is őriztük, és rajtuk múlik, hogy milyen vitákat generálnak. Valószínű, hogy ők olyankor vitatkoznak, vagy olyankor tematizálnak ügyeket, amikor úgy gondolják, hogy fontos, hogy külön a saját véleményüket megjelenítsék, és hogy ebből mennyi van, azt én nem tudom eldönteni. Pártként nem működik az RMDSZ, mert nem párt. De mindenki, aki a parlamentbe bekerül, tetszik vagy nem tetszik, bizonyos kérdésekben fegyelmezetten kell, hogy működjön. A frakció nem szavazhat 10 fele, vagy 21 fele, vagy 9 fele. A frakciónak az esetek 99%-ában egy fele kell szavaznia. Ez a világon mindenhol így van. Vannak olyan helyzetek, vannak olyan témák, amikor azt mondod, hogy lelkiismeret szerint lehet szavazni, és kell is ilyet adni, kell is ilyet hagyni. Vannak olyan kérdések, amelyekben nem lehet egy hangú döntést hozni, még csak egy minősített többséget sem tudsz összehozni. Olyankor lelkiismeret szerint kell hagyni, hogy szavazzanak a kollégák. Ezt mi is megtesszük. Viszont az esetek 99%-ában ez nem lehetséges, mert attól a pillanatok közben nem vesznek komolyan. Mert azt látják, hogy nem tudsz felmutatni erőt, nem tudod felmutatni a szavazataidat. Ez nem pártpolitikai működés, hanem egyszerűen a parlamenti logika ezt követeli. Azon kívül pedig, ha megnézzük, hogy mi hogyan hozunk döntéseket, nyilván, hogy 90-hez, 93-hoz, vagy akár még a 2000-es évek elejéhez, vagy nagyon elejéhez képest is, történtek átrendeződések, de alapvetően az országos vezetés a területi szervezeteknek egy olyan nagyfokú autonómiát biztosított és biztosít a mai napig, amilyet máshol nem találni. Éppen azért, mert mások pártként működnek. Máshol az elnök megoldja a listaállítás kérdését. Az RMDSZ-ben az elnök nagyon ritkán szól bele a listaállításba, csak olyankor, amikor esetleg felkerül valaki egy listára, és kiderül róla, hogy nagy a baj, nem lehet ott. Igen, ilyen volt egy-két esetben az én mandátum alatt, egy-két esetben a Markó mandátum alatt, hogy a Domokos Géza mandátum alatt volt-e, arra már nem emlékszem, de ennyi, ekkora Éppen azért a mozgástere a központi vezetésnek és a szövetségi elnöknek, mert mi szövetségként működünk. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy az RMDSZ pártosodott, az vagy azért mondja, mert hallotta mástól, vagy nem ért hozzá, a rossz indulatot nem feltételezem senkiről, mert ez ugye elő nem fordulhat, hogy valaki rossz indulatból mondjon valami ilyesmit, vagy egy rossz helyzetértelmezésből, a helyzet rossz értéséből. Tehát ez lehet az oka. Nem pártosodtunk. De a parlamentben úgy viselkedünk, mint egy komoly politikai frakció. Másképpen nincs értelme oda menni.
Kelemen Hunor RMDSZ elnök, köszönöm a válaszokat.
Köszönöm én is a kérdéseket.